Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumának 23. fejezetében haladunk tovább, és a 44-től olvasom a 49. versekig eképpen. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középpen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, és ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galilától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Szeretném kiemelni a 47. verset: Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: Ez az ember valóban igaz volt. Kedves testvérek, nagypéntek története ez, ami most itt újra elénk jön. És az a jó abban, amikor így végig elemzünk egy bibliai könyvet, hogy nem csak az adott ünnepen jön elő egy adott ige szakasz és történet, jelen esetben Jézus keresztre feszítése, hanem, hogy így mondjam, egy átlagos vasárnap is foglalkozunk vele. Azért jó, mert talán egy kicsit ilyenkor másként jövünk ide. Ünnepekkor felfokozott lelki állapotban vagyunk, és tudjuk előre, hogy miről fog szólni majd az az alkalom. Most pedig vannak, akik tudták, hogy ez az ige szakasz fog következni, és vannak, akik nem. És én magam is egy kicsit másként nyúlok, másként közelítek ehhez a történethez, mint amit most nem ragyog be húsvét ünnepe. Most nincs fekete terítő az úrasztalán, ami már eleve adna egy érzést, ami meghatározna az Isten tisztelet hangulatát, ami előre jelezni, hogy most a gyász egy fajtáját kell magunkra öltenünk. Talán mi sem azt az ünneplő ruhánkat öltöttük magunkra, amit olyankor szoktunk. Egy szóval most úgy érkeztünk ide, mint akik nem kifejezetten megemlékezni jöttek Jézus haláláról, de ma mégis erről lesz szó. És ki tudja, lehet, hogy így könnyebben vagy mélyebben ér el hozzánk Jézus kereszthalálának jelentősége. Mindezek tükrében és mindezek után az ismeretnek 3 fajtájáról szeretnék ma szólni. És arról, hogy ez a 3 fajta ismeret hogyan érhető tetten Jézus életében, különösen a nagypénteki eseménykor. Az ismeret 3 fajtája most a következők lesznek: megismerni, felismerni és elismerni. Így sorban fogunk ebben haladni. Kezdjük tehát a megismeréssel. Megismerni valakit annyit tesz, mint tapasztalatok alapján megtudni valakiről, hogy kicsoda és hogy nagyjából milyen személyiség. Ez nem egy mély ismeretet jelent a másikról. Nem szoros kapcsolat áll az ilyen tapasztalatok mögött. Jézus földi ideje alatt nagyon sokan megismerték őt. A tanítársai, a csodatettei, a tanítványokra gyakorolt hatása által meg annyi ember megismerhette Jézust. Tapasztalataik alapján tudhatták, hogy Jézus valamiféle különleges próféta, aki nem hétköznapi, isteni erővel és hatalommal bír. Elmondása alapján különösen is közelről ismeri az Atyát, és személyválogatás nélkül részesít másokat is ebben az ismeretben és a csodatettekben. A magukat keresztények vallók nagy százaléka sajnos megragad, megreked ennél a színnél. Megismerték Jézust a hittanórákról, az istentiszteletekről. Be tudják skatujázni egy dobozba, hogy hova is tartozik ő az ember-Isten viszonyába. Valahova a kettő közé tehetik, és ez minden. Nem ismerik őt igazán. Nincs köztük igazi kapcsolat és kapcsolódási pontok. Az elme valamely hátsó részének elraktározott ismeretét képezi csupán Jézus. A következő a felismerés volt. Ez már egy fokkal több ismeretet jelent. Amikor valakiben felismerem azt a jellemvonást, tulajdonságot, ami leginkább meghatározza, ami miatt az, aki. Jézussal kapcsolatban ez a felismerés azt jelenti, hogy meglátom benne Isteni mi voltát, hogy ő a megjövendölt megváltó. Erre a felismerésre szintén sokan eljutottak Jézus idejében. A csodákat átélők egy része, a farizeusok és az írástudók, vagy ott van Annás és Kajafás főpap. Ők mind felismerték Jézusban Isten fiát, és pont ezért ügyeskedtek azon, hogy valahogy elítélteltessék és a keresztre juttassák. Külön megemlítendő, érdekes eset Pilátus feleségéjé. Így számol be róla Máté evangéliuma. Mikor pedig Pilátus a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokasságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket, mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barabást. Pilátus így szólt hozzájuk, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Minnyáján azt kiáltották, keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokásság előtt megmosta a kezét, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Pilátus felesége előtt egy álomnak, egy látomásnak köszönhetően megcsillant Jézus dicsősége. Felismert Jézusban valamit, aminek hatására a már bírói székben ülő férjének üzen, hogy maradjon ki ennek az igaz embernek az ügyéből. Pilátus is megérezhetett valamit ebből a felismerésből, hiszen igaznak, ártatlannak vallja Jézust, de mégis hagy a tömeg akaratának. Veszélyesek tudnak lenni, testvérek, ezek a felismerések, mert ha mi magunk is megérzünk valamit Jézus messiási mi voltából, ha érezzük és látjuk azt, ami miatt ő egyedüli ezen a világon, ha felismerem ezt, de nem teszem magamévá ezt az ismeretet, akkor megpecsételtem az örök életem ugyanúgy, ahogy megpecsételték a farizeusok, a főpapok vagy Pilátus. Felismerték Jézusban Isten fiát és az egyedüli igaz embert, de nem ismerték el. Testvérek, Jézus megismerése, vagy megváltói mi voltának felismerése kevés ismeret ahhoz, hogy megváltoztassa az életünk, vagy a jellemünk, és kevés ismeret ahhoz, hogy megváltson az örök haláltól. Így hangzott a mai igénk. 12 órától 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. Nos, miben más a százados kijelentése, mint mondjuk Pilátusé volt? A százados is azt mondta, hogy Jézus valóban igaz volt, hasonlóan Pilátushoz. De a százados dicsőítette Istent Jézusért. Másik két evangéliumi beszámoló szerint a százados azt mondta, hogy Jézus valóban Isten fia volt. Bármelyik is hangzott el akkor, hogy igaz ember vagy Isten fia volt, mindegy, mert egyet fejeznek ki. Jézus mennyei hatalmát és mi voltát. Amit a százados nem csak felismert, hanem el is ismert azáltal, hogy dicsőítette érte Istent. A magáévá tette ezt az ismeretet szívbéli meggyőződésé és személyes hitvallássá. Megismerni, felismerni, elismerni. Te hol tartasz az ismeret eme útján? Ha nincs jelen a dicsőítés az életedben, akkor sajnos Jézus sincs igazán jelen a te életedben, és te sem az övében. Ha valaki eljut az elismerésig, akkor nem tud nem dicsőíteni. Érdekes ez az elismerés, mert amikor elismerem Jézust, mint Isten fiát és egyedüli üdvözítőmet, akkor egyúttal elismeri az ember saját kitettségét a bűnnek, a sátánnak. Amikor én elismertem, elfogadtam Jézust, mint személyes megváltómat, egyúttal elismertem bűnös voltomat, egy olyan állapotot, amiről tudtam, hogy nem jó, ami miatt belül szenvedtem, és amiből én saját magamat ki nem mozdíthatom. És amikor ehhez hasonlót tapasztal az ember, valóban nem tud mit tenni, csak hálát adni és dicsőíteni, hogy Isten ilyen kegyelmes volt hozzám is, hogy Jézus értem is meghalt, és a kereszten szerzett győzelme az én győzelmem is lehet. Amikor tehát Jézus halálára emlékezünk, nem szomorkodnunk kell, testvérek. Lehet, hogy csúnyán fog hangzani, de nem az a dolgunk, hogy savanyú arcot vágjunk, és magunkra öltsünk egy olyan ábrázatot, ami talán nem is a valódi érzéseinket tükrözi. Dicsőíteni és hálát adnunk kell. És aztán, hogy ez ki hogyan éli meg, könnyek között vagy derűvel az arcán, az már mindenkinek a maga ügye. De próbáljuk meg most így megélni nagypéntek jelentőségét, mint ahogy az a százados is tette. Dicsőítsük Istent és Jézus Krisztust ezért a felfoghatatlanul nagy kegyelemért. És persze csak azt tudja ezt őszinte szívvel megtenni, aki a megismeréstől eljutott az elismerésig. A hálaadás és a dicsőítés tehát elárulja rólunk, hogy hol is tartunk Jézus megismerésének útján. Adunk-e hálát minden nap? Dicsőítjük-e Istent nyilvánosan is? Tudjuk-e dicsőíteni olyan helyzetekben, amikor látszólag nem ennek lenne a helye? Tudjuk jól, hogy milyen brutális volt Jézus kivégzése. Töviskoszorú ostorcsapások, átütött szögek, dárdadöfés, kicsúfolás, megszégyenítés, és mindezeknek Jézuson hagyott fizikai nyomait nem részletezném. A százados, aki a kivégzésért volt felelős, mindezt végignézte. És mégis, még a körülmények közepette is Jézus személye dicsőítésre késztette. Mert a kegyelem még ezt a sok aljasságot is felülmúlja. Egy történettel szeretném majd befejezni, ami talán megmosolyogtatóan tárja elénk Isten dicsőítését. De annál inkább rámutat arra, hogy hogyan is fogadja egy olyan ember az élet örömeit és nehézségeit, aki már eljutott az Isten ismeret igazi mélységéig. Egy királynak volt egy minisztere, aki minden alkalmas és alkalmatlan időben azt mondta, Isten csodásan működik. Egy idő után a király olyan sokszor hallotta ezt a mondatot, hogy már elege lett belőle. A király és a minisztere aztán vadászatra indultak. A király lőtte egy szarvast. Mindketten éhesek voltak, így tüzet raktak és megsütötték. A király nekilátott az evésnek, de a nagy sietségben levágta egy ujját. A miniszter most is azt mondta, Isten csodásan működik. A királynál most már betelt a pohár. Elbocsátotta a miniszterét, és megparancsolta neki, hogy tűnjön el a szeme elől. A miniszter elment. A király aztán a szarvas sülte jól lakva, elaludt. Később vadrablók egy ősi istennő imádói törtek rá. Megkötözték, fel akarták áldozni istennőjüknek, majd elfogyasztani. De az utolsó pillanatban észrevette egyikük, a rablók közül, hogy a királynak hiányzik egy ujja. Ezért aztán tanácskozásba kezdtek, és úgy találták, hogy ez az ember bizony nem tökéletes. Hiányzik egy testrésze. Istennőnk csak tökéletes áldozatot kaphat, így hát futni hagyták. A király visszaemlékezett minisztere szavaira. Isten csodásan működik. És megértette, hogy ebben az esetben is igaza volt. Bűnösnek érezte magát, hogy száműzte, és megparancsolta, hogy keressék meg. Hosszú idő után rátaláltak. A király aztán bocsánatot kért tőle, és kérte, hogy álljon újra szolgálatába. A miniszter pedig ezt válaszolta, nem kell bocsánatot kérned, hálás vagyok, hogy elküldtél magadtól. Különben engem áldoztak volna fel a rablók. Nekem megvan minden ujjam. Isten csodásan működik. Kedves testvérek, Isten csodásan működik. Ezúton eszünkbe, hogyha keresztre tekintünk, hogyha ünnepekkor éppen erről emlékezünk meg, vagy hogyha szóba kerül bárhol. És hogyha kihívások előtt is találjuk magunkat, és nem találjuk az értelmet, a logikát, az okokozatot, csak ez jusson eszünkbe, és ebbe kapaszkodjunk. Isten csodásan működik. Ennek legnagyobb jele maga a kereszt, ami bebizonyította értünk való szeretetét. Isten csodásan működik. Ámen. Istenünk, megvalljuk, hogy valóban Te csodásan működsz. Elénk hoztad most újra nagypénteki eseményeket. Mi történt Jézussal ott a kereszten? Milyen nagy küzdelmet küzdött ő ott? Milyen nagy árat fizettél te is, ő maga is? És hogy mindez értünk történt, és azért, hogy te megments bennünket. Valóban csodásan működsz. Kérünk azért, Szentlélek, hogyha úrvacsorázunk, hogyha tényleg Jézusra gondolunk, és az értünk elvégzett munkájára, akkor ne álljunk meg annál, hogy vádoljuk magunkat. Ne álljunk meg annál, hogy igen, a mi bűneink szegeztek téged oda. Ismerjük el mind a mi részünket, mind a te részedet a mi életünkben. És aztán tudjunk úgy dicsőíteni téged mindezért, ahogyan az a százados is tette. Csodásan működsz, Istenünk. Te látod, hogy mi van most a mi szívünkben. Kérünk azért, hogy bármiben is legyünk, ha tudjuk ezt, igaz hittel megvallani most neked és magunknak is, hogy Te csodásan működsz. Minden a Te kezedben van, Te már mindent előre elvégeztél, és gondod van ránk. Köszönjük, hogy ma erre hívtad fel a mi figyelmünk, hogy így dicsőítsünk téged, így dicsőítsük nagypénteknek az eseményeit, Jézus egész életét, és a mi életünk is hadd árulkodhasson erről, hogy Istenünk, Te csodásan működsz. Erősíts meg bennünket, ebben a bizonyságtételünkben és ebben a hitvallásunkban is. Bármi is legyen, te csodásan működsz, te már erről meggyőztél bennünket, bebizonyítottad ezt a kereszten. Fogadd így most dicsőítésünket és hálánkat, és kérünk, hogy hallgass meg csendben elmondott imádságainkat is.